Mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked kegyelmedért, szeretetedért, jóságodért, amelyel irántunk vagy. Köszönjük neked, hogy benned bízhatunk, hogy rád nézhetünk minden időben. És hálásak vagyunk azért, hogy te megtartod az életünket. Köszönjük neked kegyelmedet, békességedet, jóságodat, és köszönjük ezt a mai napot. Legyen tiéd minden áldás, minden hódolat és minden dicsőség a Jézus nevében. Amen. Amen. Minden dicsőség Jézusé. Köszönjük a dicsőítőknek a szolgálatot. Sok-sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nem tudom, mikor voltam itt legutoljára, de biztos, hogy évekkel ezelőtt. Nagy öröm, hogy újra itt lehetek. Még mikor Sanyi felhívott, hogy jöjjek és legyek itt ezen a mai napon, akkor még nem gondoltam, hogy ennyire sűrű időszak lesz ez a számomra, de már akkor nem akartam megváltoztatni a szavamat, úgyhogy örülök, hogy itt lehetek, és van is egy üzenet a szívemben számotokra. De előtte még annyit szeretnék elmondani, mert mindenkinek az imádságára szükségem van. Azért is olyan nehéz időszak ez az én számomra, mert mostanában doktorizom, az elmúlt egy év az rendkívül nagy megterhelést jelentett a családomnak, gyülekezetemnek, mindennek, de már látszik az alagút vége. Szeptember 17-én fogok játszani Pesten a Zenakadémia Solti termében doktori záró koncertet, és hogyha nem akartok eljönni Pestre, de érdekel a koncert, akkor 21-én hétfőn este itt a Zenészeti Karon is el fog hangozni a teljes koncert, mert nem akartam, hogy a debreceni barátok, ismerősök, gyülisek, szakma, aki esetleg érdeklődik, ne hallja. Úgyhogy ha el akartok jönni, akkor szeretettel várunk majd 21-én. És megköszönöm, addig imádkoztok, hogy kitartsak lelkileg, fizikailag, minden szempontból, Istennek a kegyelméből. Az üzenet a szívemben azzal a címmel jelentkezik, hogy a reménység megőrzése. Hát arra gondoltam, hogy egy reménységgel kapcsolatos gyülekezetnek ez egy fontos üzenet lehet, és azt gondolom, hogy ez minden időben újra és újra fontos. Akkor is fontos, ha most tele vagy reménységgel, mert meg kell őrizni. És azt hiszem, ehhez is igyekszem majd kulcsokat adni, és akkor is fontos lehet, ha most már úgy érzed az életedben, hogy bizony fogytán van a reménységed sok mindennel kapcsolatosan. Azt hiszem, ebben az országban ez nem könnyű, mert a magyar mentalitás nem a reménységéről híres, hanem a depressziójáról, a panaszkodásról, és arról, hogy mindig rosszat várunk. Persze ennek megvannak a maga okai, mert azt hiszem, hogy éppen elég sok pofára esés volt már a történelmünk során, éppen elég sok olyan dolog ért bennünket, amit azt gondoljuk, hogy hát nem lesz jó, sőt, állítólag magyarok sok mindenben világ elsők, de például az összeesküvés elméletek gyártásában senki nem annyira jó, mint mi. Ez föltűnt nekem, amikor amerikai barátaimmal, ismerőseimmel beszélgettem, hogy ők mindent elhisznek, amit úgy látnak, meg hallanak. Egy magyar hall egy hírt, és rögtön azon gondolkozik, hogy de mi van mögötte? Ezt miért mondják? Ez nem így van. Ez biztos nem így, ez csak így mondják. És persze valahol a kettő között lehet az igazság, de hát nem a reménységünkről vagyunk híresek. Ám azt gondolom, hogy nekünk Isten népének nem feltétlenül annak az országnak a kultúrája kell, hogy meghatározó legyen, ahol élünk vagy születtünk, hanem az Isten királyságának. És az Isten királyságának a kultúrája pedig tele van reménységgel. És az Isten királysága pedig a reménységnek az üzenetét viszi mindenhová, és azt hiszem, hogy ezt az üzenetet kell nekünk is megragadnunk, és újra elmélyíteni a szívünkben, ezt szeretném ma megtenni közöttetek. Az első nagyon fontos dolog, amit szeretnék elmondani, hogy akármi a helyzeted, akármilyen időszakban is vagy, egy dologban biztos lehetsz, hogy Isten egy nagyszerű jövőt tartogat a számodra. Jeremiás 29.11 egy nagyon izgalmas igevers. A következő, mondja Jeremiás proféta, majd beszélek egy kicsit erről az ige szakaszról, de csak először felolvasnám ezt a híres mondatot. De azt mondja az Úr, én ismerem az én gondolataimat, amelyeket rólatok gondolok, így szól az Úr, békességre, nem háborúságra gondolok, hogy jövőt és reménységet adjak nektek. Egy más fordításban azt olvassuk, hogy reményteljes jövőt, vagy egy kívánatos véget, a régi, az eredeti fordítás még a Károli, azt mondja, hogy kívánatos véget adjak nektek. A Jeremiás könyvének a 29. fejezete tulajdonképpen egy levél, amit Jeremiás ír a babiloniai fogságba elhurcolt zsidó testvéreinek. És ez a levél nagyon különleges abból a szempontból, hogy előtte hosszú ideig, mielőtt még a fogságba való elhurcolás megtörtént volna, Jeremiás állandóan azt profétálta, hogy el fogtok menni fogságba. Ezért mindig megverték. Idézőbe véve, különböző dolgok történtek vele, ugyanis Jeremiás volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy gáz lesz. Minden más akkori proféta azt mondta, jó lesz, nem kell félni, Isten szeret, ez a fogság nem fog bekövetkezni, de mégis bekövetkezett. És elhurcoltatott Izrael népének egy jó része, már ott van Babilonban, és Jeremiás tollat ragadt, hogy levelet írjon nekik. Én magyar emberként úgy kezdtem volna ezt a levelet, hogy ugye megmondtam. De Jeremiás nem ezt teszi. Megdöbbentő, hogy a proféciáinak a nagy része valamilyen intés, valamiféle rossz bekövetkezésének a fenyegetése, valamilyen ítéletet hordoz, de ez a fejezet tele van reménységgel. És egy olyan népnek ír, egy olyan helyzetben, ahol az emberek igazából föladnának mindent. Nem, pont ma reggel olvastam a 137. Zsoltárt a csendességemben, és ott van az a Zsoltár, amely így szól, hogy a Babilon folyóvizeinél ültünk, és arra nógattak a mi fogvatartóink, hogy énekeljünk a Jeruzsálem énekeiből, de hogyan énekelhetnénk mi idegen földön Jeruzsálemnek az énekeit? Hogyan énekelhetnénk az Isten dicsőítését? Annyira kétségbe esett helyzetben volt Izrael népe Babilonban, hogy gyakorlatilag az Isten imádatából is elegelett az Isten iránti vágyakozásból, és teljesen föladták, és azt mondták, nem lesz semmi jó. És ebben a helyzetben érkezik meg Jeremiásnak a levele, aki azt mondja, hogy örüljetek, hogy oda jutottatok, és ne féljetek, ugye később Dániel ki is keresi ezt a proféciát, ami azt mondta, hogy Jeremiás, hogy 70 év, tesók, ez ennyi lesz, 70 év, de 70 év után vissza fogunk jönni. És azt mondja ezen a helyen Jeremiás, hogy ne keseregjetek, hogy miért vagytok abban a helyzetben, miért vagytok azon a helyen, hanem azt mondja, nősüljetek meg, menjetek férjhez, neveljetek gyerekeket, dolgozzatok, plántáljatok szőlőket, építsetek házakat, és ne törődjetek azzal, hogy fogságban vagytok, hanem dolgozzatok annak a városnak a jólétén, mert annak a városnak a jóléte a ti jólétetek is. És ennek folytatásaként hangzik el ez, hogy Istennek egy jó, egy reményteljes jövő van elkészítve az ő népe számára. Nem tudom, milyen időszakon mész keresztül, milyen nehézségeken mész keresztül, de szeretném elmondani neked, hogy nem Hollywood találta ki ezt a kifejezést, hogy happy end, hanem Isten. Isten az ő igéjében pontosan ezt a kifejezést használja, hogy egy nagyszerű befejezést akarok nektek adni. Azt akarom, hogy lássátok, hogy Isten valami nagyszerűt készített el a végére, és minden történetnek, ami Istennel kapcsolatos, a vége jó. Minden történet, amiben belevonod Istent, és elengeded, hogy ő cselekedjen, valami nagyszerű dolgot tartalmaz. Egy következő igevers Ézsaiás könyvéből a 12. fejezet, amely a reménységnek egy éneke. Ézsaiásnak egy dalát olvasom. Azt mondja, így szólsz majd azon a napon. Hálát adok neked, Uram, mert jól lehet, haragudtál rám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engem. Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az Úr. Az Úr szabadítom már lett, örömmel merítek vizet a szabadulás forrásából. Így szóltok majd azon a napon. Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok nevét, hirdessétek a népek között nagyságos dolgait. Mondjátok, hogy nagy az ő neve, mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy dolgot cselekedett. Tudja meg ezt az egész föld, kiálts és örvendj Sion lakója, mert nagy közötted Izrael szentje. Ez az ének tele van reménységgel, tele van dicsőítéssel, egy fantasztikus ének, de szeretném fölhívni a figyelmeteket arra, hogy kétszer is elhangzik benne ez a mondat, hogy így szólsz majd azon a napon. És ha fölfigyelsz erre, akkor kiderül számodra, hogy ez az ének nem a szabadulás után, hanem a szabadulás előtt keletkezett. Ez az ének nem arról szólt, hogy már minden rendben van és megszabadultunk, hanem az ének arról szólt, hogy lesz majd egy ilyen nap, amikor Isten megszabadít bennünket. És Ézsaiás megénekli, hogy örömmel fogok meríteni vizet a szabadítók útfejéből, erőm és énekem az Úr, és Isten teljes győzelmet ad az ellenségeim fölött, és teljes győzelmet ad mindazok fölött, a dolgok fölött, amelyekkel most még küzdök. Hányan vagyunk ebben a teremben, akiknek vannak dolgok, amikkel most küzdünk? Van ilyen nektek? Vagy én küzdök egyedül? A zongorával, meg magammal. Tele vagyunk küzdelmekkel, és hát néha szeretnénk már azt látni, hogy győztünk, befejeztük. Persze minden győzelem átmeneti, mert aztán jön a következő harc. De megdöbbentő, hogy a Bibliában ez több helyen észrevehető, Dávid egyik Zsoltárában azt olvassuk a bevezetéskor, hogy Dávid ezt az éneket azon a napon szerezte, amikor megszabadította az Úr őt minden ellenségének a kezéből és a Saulnak a kezéből. Ezek szerint vannak ilyen napok. Vannak ilyen napok, amikor megszabadultunk, amikor győztünk. És Ézsaiás erre a napra írja ezt az éneket. Azt mondja, így fogtok énekelni azon a napon. Hálát adunk az Úrnak, mert bizalommal merítünk vizet a szabadítók útfejéből. Ő minden győzelmet nekünk adott. És már előre énekli. Mert Isten, azt mondja a Biblia, egy kívánatos véget adott nekünk. Egy különleges dolog a Izrael történetének, történelmének az életéből belegondoltok, az Egyiptomból való kijövetelt. A 10. csapás. Isten azt mondja, hogy vágjátok le a páskabárányt, a vérével fessétek le az ajtófélfát, hogy a pusztító angyal ne jöjjön be. De mit csináljatok? Egyetek és igyatok. Ugye a zsidó későbbi szertartás szerint egy ilyen páska vacsora. Néha szokták ezt mondani, hogy meg kell ünnepelni normálisan a páskát, ahogy a zsidók csinálják. Nem tudom, hogy tudjátok, a leírás szerint 6 pohár bort kellett meginni. Hogy bírjátok az alkoholt? Hát ezt gondolhatjátok, nem tudom, hogy az első páska vacsorán is 6 pohár bor volt, de volt bor. És ebből fakadóan a bor az a Bibliában mindig az örömmel kapcsolódott. Volt vidámság is. És hagyj kérdezzem meg tőletek, mikor ünnepeltek az izrael fiai borral, fiatal bárányjal, keserű füvekkel, a legfinomabb asztal terítés volt oda rakva, össze kellett hívni a barátokat, mikor ünnepeltek? Előző nap. Nem a szabadulás után. Ez nem a szabadulás utáni hálaadás. Van ilyen is, és olvasunk erről is. A páska egy előre való ünneplés. Nem tudom, ismeritek ezt a mondást, hogy ne ígyatok előre a medve bőrére. De hagyd mondjam el, hogy a zsidók ezt tették. És működött. Isten azt mondta nekik, ígyanak előre a medve bőrére. És működött. Mert Isten eldöntötte már, hogy meg fogja őket szabadítani. És persze ez hit is kellett, mert azért valljuk meg őszintén, hogy jó, hát Áron meg Mózes azt mondta, hogy ez fog történni, de tényleg ez fog történni? Levágtuk a bárányt, oké. Fölkentük a vérét, oké, ez elég fura dolog, de most tényleg az lesz? És el fognak minket engedni? 400, több mint 400 év szolgaság után. És előre ünnepelni kellett. Enni, inni, mulatni, és örvendezni abban, hogy Isten egy kívánatos véget adott nekünk. Nem tudom most mennyire van tele a szíved győzelmekkel, vagy éppen még a küzdelmek kellős közepén tartasz, de szeretném elmondani, a reménység arról szól, hogy Isten örömöt ad nekünk most, amikor még nem szabadultunk meg. Isten győzelmi örömet ad akkor, amikor még nincs vége a küzdelemnek, de már tudjuk, hogy vége lesz, és az Úr velünk lesz. Tudtok erre egy áment mondani? Szeretnék egy kicsit arról beszélni, amit szerintem jól ismertek, de azért röviden egy pár igéből, hogy milyen hatással van az életünkre a reménytelenség. Ezékiel 37:11, valószínűleg jól ismeritek ezt az igét, a száraz csontokról való szólás ez. Isten szól Ezékielhez. Ezt mondta nekem. Embernek fia, ezek a csontok Izrael egész háza, íme azt mondják, elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk. végünk lett. Azt mondja ez az ige, hogy az a hatalmas csontsereg, amit Ezékiel látott ott, Izrael népének a serege, amiből halottak lettek. Miért? Mert elveszítették a reménységüket. Életbevágó dolog az, hogy légy telve reménységgel. Életbevágó. Mert amikor elveszíted a reménységedet, akkor föladod, megveszed magadnak az ásd el magad felszerelést, és föladod, és azt mondod, vége. De Isten nem erre hívott el bennünket, hanem arra, hogy átéljük az ő szabadítását, átéljük az ő megoldásait az életünkre nézve. Elveszítették a reménységüket, és ezért meghaltak. Hogyan veszítjük el a reménységünket? Mi kell ehhez? Nem akarok erről sokat beszélni, csak egyetlen egy ige verset. Jeremiás 17:5-6. Azt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve. Mert olyan lesz, mint a cserje a pusztában, amely nem látja, hogy jó következnék, hanem sivár helyen lakik, sivatagban, kopár és kihalt földön. A reménytelenségnek, a depressziónak egy nagyon megdöbbentő leírását olvassuk itt a Bibliában. Azt mondja, hogy nem látja, hogy jó következnék. Nincs semmi reménysége. Azt mondja, magányos, el van szigetelve a pusztában, nincs víz, nincs reménység, és nincs remény arra, hogy bármi jó fog következni az ember életében. Ez a reménytelenségnek az állapota. És az igének az elejéből megtudjuk azt is, hogy mi okozza azt, hogy az ember ilyen reménytelen helyzetbe kerül. Azt mondja a Biblia, mert átkozott az a férfi, és hagyd tegyem hozzá, az a nő is, aki emberben bízik. Mit jelent ez? Azt gondolom, hogy nyugodtan értelmezhetjük egy kicsit tágabban. Nem feltétlenül kell lebontanunk ezt egy emberre, nem feltétlenül kell lebontanunk valamilyen megnevezhető dologra. Inkább abba kell gondolkoznunk, hogy amikor az ember a bizalmát nem Istenbe, az örökkévalóba vekteti, hanem máshonnan várja, azt mondja a Biblia, átok jön. Mert lehet, hogy az ember éppen te magad vagy, akiben bízol. A saját erődben és képességeidben. Az átok ugyanúgy működik. Lehet, hogy a szüleid segítségében bízol. És lehet, hogy működik, és jönnek is ezek a segítségek, de előbb-utóbb elveszted a reménységedet. Lehet, hogy pártunkban és kormányunkban bízol. Lehet a munkahelyedben, lehet, hogy a főnöködben bízol. Bármilyen emberben bízol az örökkévaló Isten helyett, azt mondja a Biblia, előbb-utóbb eltűnik a reménység az életedből, és elmagányosodsz, és azt fogod látni, hogy semmi jó nem következik már a te életedben. Azt hiszem, hogy a magyar nemzet depressziójának az egyik oka az, hogy annyit bíztunk már emberekben, és annyit csalódtunk. Itt lenne az ideje az örökkévaló Istenben bízni, és megtelni reménységgel. Hogyan lehet ebből a helyzetből kijönni? Sokat emlegetem Jeremiást, még egy nagyon, számomra nagyon kedves igét hagy olvassak. Ez egy pszichológiai leírás, amit olvasunk. Jeremiás síralmaiban. Milyen jó címe van ennek a könyvnek, nem? Jeremiás síralmai. Reményteli könyv. Amúgy sem volt könnyű élete, a proféták közül a leggázabb volt a minden, ami történt. Még egy egész sirató éneket szerez 3-4 résszel végig. Meghal Izrael királya, és hát erre írja, és bánkódik, azt mondja, vége van mindennek. Elsirat mindent, amit talál Jeremiás. És a harmadik fejezetben a legizgalmasabb leírását látjuk, hogy mit zajlik az emberi lélekben, hogyan veszíti el, vagy hogyan kapja vissza a reménységét az Isten embere. Jeremiás síralmai 3. fejezet 18-tól 22-ig. Azt mondja Jeremiás. Már azt gondoltam, végem van. Nincs számomra reménység az örökkévalónál. Uram, lásd meg szenvedésemet, hontalanságomat, keserűségemet. Amíg ezen kesergek, lelkem a földre roskad. De újra remény támad bennem, ha meggondolom, az örökkévaló kegyelme, hogy még élünk. Mert hűséges szeretete soha nem fogy el. Jeremiás olyan mélyre jut, amilyen mélyre csak ember juthat, azt mondja, azt gondoltam, végem van. Sőt, azt mondja, ránéztem az örökkévalóra, és úgy éreztem, hogy Istentől se jön semmiféle segítség. Kilátástalan a helyzetem. És azt hiszem, hogy ez egy szemléletmód, ami az ember életében ki tud alakulni, főleg akkor, ugye azt mondta Jeremiás egy másik részben, hogy átkozott az ember, ha átkozott az a férfi, aki emberbe bízik, amikor az ember a helyzetét és a dolgait csak az alapján ítéli meg, amit lát. Ha önmagadra nézel, a helyzetedre, ránézel a bankszámládra, a kapcsolataidra, lehet, hogy azt mondod, hogy gyerekek, nagy gáz van. És végünk van. És talán még az örökkévalótól sincs segítség számunkra. És akkor azt mondja Jeremiás, de átgondolom, végiggondolom, Károli azt mondja, hogy az Úr kegyelmessége az, hogy még nincs végünk. Tudod, amikor véged van, az tényleg, akkor véged van. De itt nem volt vége Jeremiásnak, csak úgy érezte, hogy vége van. Még nem fejezték be a meccset, nem fújta le a bíró, de a csapat már feladta. Jeremiás rádöbben arra, hogy hoppá, hát még élek. És amíg élek, remélhetek. Amíg élek, addig van lehetőségem imádkozni, van lehetőségem hálát adni, van lehetőségem segítségül hívni az örökkévaló nevét. Jeremiás elkezdi hirtelen Isten szemszögéből látni a dolgokat, és végig gondolni, hogy annyi minden történt már velünk, de Isten nagyon sokszor megsegített bennünket. A későbbi versekben azt mondja, hogy Isten kegyelme napról napra megújul a számunkra. Újra és újra. Isten kegyelme napról napra világossá válik, és újra elérhetővé válik a számunkra. És azt mondja Jeremiás, hogy abba hagyom a kesergést, fölkelek, és azt mondom, Isten valami nagyszerűt fog tartogatni, és ebből is jót fog kihozni, hiszen a Róma 8:28 azt mondja, azoknak, akik az Urat szeretik, minden a javukra van. Ti tudjátok ezt az igeneset? Akkor mondjuk el együtt, azoknak, akik az Urat szeretik, minden a javukra van. Amen. El is hiszed ezt, vagy csak tudod? Ezt el kéne hinni. Amikor gáz van, akkor nagyon nehéz elhinni. Tudod te ezt? Amikor gáz van, amikor összeomlanak a dolgok, amikor úgy tűnik, hogy minden a lehető legrosszabbul alakul, akkor nagyon-nagyon nehéz ezt elhinni. Egy évvel ezelőtt szolgáltunk Nagyvárad mellett, akkor indult a 180 fok fesztivál, és mentünk, prédikáltam, és dicséretet is vezettünk, Pintér Bécivel is csináltunk mindenfélét, amit csak találtunk, és ment a csapat oda szolgálni, és a csapatból két srác munkaidő után tudott csak indulni, mi azt jelenti, hogy épp csak beérkeztek az alkalomra, és hát kellett, hogy egy autó legyen, amivel ők el tudnak jönni, és mondtam, hát jó, hát kinek az autójával jöjjenek később, hát a pásztor autójával. Mondtam, hogy jó, akkor én ott hagyom nektek az én autómat, gyertek el vele, akkor beérkeztek az alkalomra, és utána már tudunk együtt szolgálni. Na hát, szépen megérkezünk, elmegyünk, beállunk, már imádkozunk, mindjárt jön az alkalom, és még nem érkeznek meg. Lehet, csak érkezik a hír, valakinek volt térereje vagy telefonja, ott közülünk a csapatból, érkezik a hír, hogy hát jönnek a srácok, csak egy kis gond történt, hogy fejreálltak az autómmal. El tudod képzelni ezt, hogy 5 perc múlva prédikálnod kell, mész föl, és jön ez a hír, hogy az autóda felreálltak. Első reakcióm az, hogy ne, hát biztos nem, ez valami vicc. Az én autóval ilyen nem történhetett, az Isten emberével ilyet nem lehet csinálni, de lehet. És jött a hír, és hát az egy nagyon, hogy is mondjam, egy komoly szellemi háború volt a számomra. De Isten megáldotta végül, lement az alkalom, működtek a dolgok, és hát megtudtuk azt, hogy a srácoknak semmi bajuk, tehát úgy álltak fejre, hogy ők megmaradtak, és még este, már zuhogó esőben még kimentünk, és megnéztük a kis drágámat, a kis autócskámat, égnek meredő kerekekkel, állt egy árokba, illetve fejen állt. Hú, mondom, elnéztek egy letérőt, megcsúsztak a murván, és beborultak az árokba. Nem olyan nagy sebességgel történt a dolog, ezért ők életben maradtak, és semmi bajuk nem lett, de a kocsi fejen állt. És hát El tudjátok képzelni, az ember fejében ilyenkor sokféle gondolat kavarog. Nem úgy az ember feleségének a fejében. Aki az első hírre azt mondta, hogy végülis ez nem baj, mert Isten egy nagyszerű új autót fog nekünk adni. Én tudtam róla, hogy a hit azt mondja, de hogy ennyire, azt nem gondoltam volna. De ez bennem is egyfajta reménységet táplált. Az új autó iránt semmi reménység nem támad, de a helyzetet nem kezeltem olyan gázul, mint ahogy kezeltem volna. És hálát adtunk, imádkoztunk, megfordították a kocsit, és kiderült, hogy olyan nagy baja nem lett, tehát lábon haza tudtam hozni ilyen 60-70-nel, de hát ugye 4 gyerekes család autó nélkül a következő hónapokba, és hát vártuk, hogy mi fog történni. És egy-másfél hónap múlva fölhívott egy elég távoli ismerősöm, tesó, hogy egyszer már ő küldött nekem támogatást, vajon megvan-e még a bankszámlám? Mondom, megvan. Igaz, mínuszban van, de teljesen működik. Jó, és ennyi volt. Eltelik néhány nap, és egy jókora összeg érkezett a bankszámlámra. Hát ha valaki Rejtőjenőt olvas, akkor tudja, hogy Fülig Jimmy azt mondta, hogy annyi pénz nincs is. Egy jókora összeg érkezett a bankszámlámra, és akkor megérkezett a feleségem, azt mondta, na menjünk autót venni. És valóban Isten kegyelméből életemben először autókereskedéseket jártam, és nézegettem, és vettünk egy olyan autót, amit sokáig, évekig imádkoztunk, hogy legyen 7 személyes autónk, most van egy 7 személyes autónk, és a néhány barátom azt mondta, hát ez az álomautó, ami neked van, ő is mindig ilyen jelet szeretett volna, én nem tudtam, mert annyira nem vagyok autófan, de jól szolgál a kicsike, csak úgy hívom, hogy Csodi. És Isten megáldott annyira bennünket, hogy a régi autót is helyre tudtuk hozni, teljesen rendbe tudtuk rakni, és oda tudtuk ajándékozni egy fiatal párnak, akinek babája született, és nagy szükségük volt arra, hogy Istentől kapjanak egy autót. Baj történt velünk? Baj. Isten jót hozott ki belőle? Felettébb. Felettébb, mint reméltük volna. Isten azt kívánja, hogy az életünk, a szívünk teljen meg reménységgel. Hogy azt tudjuk mondani, hogy Isten valami nagyszerűt készített el a mi számunkra. Hogy azt tudjuk mondani, hogy nem tudom most hogyan fog Isten megszabadítani, de valahogy megfog. Nem tudom mi lesz a vége, de valami jó lesz a vége. Nem tudom milyen megoldást készít el az Úr, de valamilyen jó megoldást fog elkészíteni, és bízhatom és várhatom az ő kegyelmét. Azt mondja Efézus levél első fejezetében, 18-as versben Pál, aki imádkozik az efézusi gyülekezetért, azt mondja, azt kérem Isten től, hogy nyissa meg szívetek szemeit, hogy fel tudjátok fogni, milyen reménységre hívott el titeket, és milyen dicsőséges az a hatalmas örökség, amely Isten a saját szent népének szánt. Azt mondja Pál, a Efézusi levél különleges abból a szempontból, hogy nem olvasol benne bírálatot, helyreigazítást, hasonlítsak össze a korintusi levéllel, ahol Pál minden második mondatába kiosztja Gyülit, és valahogy helyre akar rakni a bajokat. Efezusi levél egy dicsőséges levél, mert ez a gyülekezet elég jól működik. De azt mondja Pál, mi mindig van miért imádkoznom, értetek? Azt mondja, azért imádkozom, hogy Isten nyissa meg a szíveteknek a szemeit. Szóval ne az értelmetekkel lássatok, ne a gondolkodásmódotokkal, hanem a szívetek mélye teljen meg Isten üzenetével, és azon keresztül lássátok a dolgokat. És akkor elkezditek látni, hogy milyen reménységre hívott el bennünket az Isten. Elkezditek látni, hogy milyen örökséget készített el Isten az ő népe számára. És ez sokkal több annál, mint hogy bajok érnek bennünket, nehézségek támadnak, mert az a hit, amit Jeremiás megfogalmazott, hogy a vége jó lesz. Hogy egy reményteles jövő, egy kívánatos vég van elkészítve a számunkra, az működik már most a jelenben, az életünkben. Azt gondolom, hogy ez az, amiről Pál azt mondja, hogy az üdvösségnek a sisakja a Efézus 6-ban, hogy a reménység egyszer megtölti a gondolkodásmódunkat, és az üdvösség azt jelenti, hogy megmenekültem, megszabadultam, és ez a gondolkodás van, hogy bármi történjék, Isten az ő szabadítását nem fonja meg tőlem. Segítségül hívhatom az Úr nevét. Tudjátok, milyen erős ez a mondat? Több helyen van benne Ószövetség, Újszövetség egyaránt. Azt mondja, valakik segítségül hívják az Úr nevét, azok megtartatnak. Milyen erő van ebben a mondatban? Mit mond Isten? Akik megdolgoznak érte? Akik kiérdemlik? Akik elég jók voltak? Akik bűntelenek és tiszták? Nem. Azt mondja, akik segítségül hívják az Úr nevét. Aki kész azt mondani, Istenem, neked rá, nekem rád van szükségem, az Isten az ő kegyelmével jön. És számíthatunk az ő szabadítására. Tudtok erre ámet mondani? Zsoltár 31. Egy nagyszerű példa látszik Dávid Zsoltárából. Csak óvatosan utal rá, nem mondja el az egész történetet, de kiderül, hogy Dávid bekerül egy körbekerített ostromlott városba. És bajba jut. Azt mondja Zsoltár 31.22-25. Áldott az Úr, hogy csodálatosan megmutatta nekem kegyelmét az ostromlott városban. Így én ugyan azt gondoltam ilyettemben, hogy elvetettél szemed elől. Te mégis meghallgattad esedezésem szavát, amikor hozzád kiáltottam. Szeressétek az Urat, mint ti kedveltjei. Kegyeseit megőrzi az Úr, de a kevélyen cselekvőknek bőven megfizet. Legyetek erősek és bátor szívűek, akik az Úrban reménykedtek. Azt mondja Dávid, érdemes Istenben reménykedni, bár azt mondja, én egy nagyon nehéz szituációba kerültem. Szóval benne voltam a városba, és teljes ostromgyűrű zárt körül bennünket, és nem volt menekvés. És azt mondja, még én is azt gondoltam, hogy bajba vagyunk. Meg Dávid azért eléggé telve volt reménységgel. Azt mondja, még én is úgy éreztem, hogy vége van mindennek. De eldöntöttem valamit. Az élő Istenhez kiáltottam. Segítségül hívtam az Úrnak a nevét. És Isten csodát tett. Nagyon érdekes az, hogy arról beszél a Biblia, hogy kit szabadít meg az Úr. Azt mondja, akik szeretik őt. Azokat szabadítja meg. Mit jelent ez, hogy Isten szeretné? Már emlegettem a Róma 8.28-at, azt mondja, akik az Urat szeretik, minden a javukra van. Mit jelent ez Isten szeretni? Ez nem csak annyit jelent, hogy elhiszem, hogy Isten létezik. Ez nem igazán nagy szeretet. Ez nem is csak azt jelenti, hogy egyébként eljövök néha gyülibe. Még azt jelenti, hogy van Bibliám, meg szoktam imádkozni. A szeretet egy forró és bensőséges kapcsolat. Enélkül nehéz számítani az Isten kegyelmére és a szabadítására. Azt mondja itt egy helyen, hogy a kevélyek, azt mondja, a kevélyen cselekvőknek bőven megfizet. Ezt emlegettem a Jeremiásnál, amikor azt mondtam, hogy átkozott a férfi, aki emberben bízik. Azt mondja, aki kevély, aki azt mondja, nekem nincs szükségem Istenre, akinek azt mondja, hát nekem megoldom én ezt az Úr nélkül is, azt mondja, hát meglátod, milyen bajokba fogsz kerülni. De azt mondja, akik szeretik az Urat, egy forró, bensőséges kapcsolatban vannak az örökké való Istennel, azok számíthatnak a szabadításra. Már volt olyan Dávidnál, hogy Saul teljesen körbevette, és egyszer látta Dávid, hogy nincs szabadulás, és nincs megoldás erre a helyzetre. És azt hitte, hogy ez az utolsó nap. Holnap Saul elfog. De még aznap Saul kapott egy hírt, hogy el kell menni. Máshova. Mert betörtek az országba a filiszteusok, és Saulnak harcolnia kell velük. És még üzen is Dávidnak, hogy ne gondold, hogy megúsztad, visszajövök. Mindegy, mondja Dávid, most elmentél, ez a lényeg. Megszabadultunk. És valami hasonlót él itt is át, amikor azt mondja, körbevettek, de egy dolgot cselekedtem, elkezdtem Istenhez kiáltani. És most is hirdetem, azt mondja Dávid, lejetek bátrak és erősek, akik az Úrban reménykedtek, mert kiáltotok az Úrhoz, és számíthattok az örökkévaló Istennek a szabadítására. Amen. Szeretnék a reménységnek a forrásairól beszélni röviden. Róma 15.13, ez nagyon fontos ige. Én az egyszerű fordítás szerint olvasom többnyire az igéket, de azt hiszem, hogy mondani valóban nincs nagy különbség az igék között, csak talán itt plasztikusabban kijön néhány kifejezés. Azt mondja Róma 15.13. Isten, aki a reménység forrása, csordultig töltsön be titeket örömmel és békességgel a benne való hitetek által, és így a Szent Szellem erejében a reménységetek is túláradóan bőséges legyen. Kicsoda a reménységünknek a forrása? Isten! Nincs semmi okunk reménykedni, ha nincs velünk az Úr. Depressziós ez a világ? Hát ne csodáld! Miben reménykedjenek? Depressziós a magyar nemzet? Hát ne csodáld, miben reménykedjen? Nézd végig politikailag, gazdaságilag, társadalmilag ezen az országon, és azt mondod, nincs számára reménység. Csak Istennél. Ha Istent kihúzod az egyenletből, nyugodtan föladhatod. De ha Isten benne van az egyenletbe, egészen más a végeredmény. Mert lehet számítani arra, hogy Isten az ő kegyelmét ránk árasztja. Lehet számítani arra, mert ő a reménység forrása. És azt mondja, ahogy hisztek benne, ő a Szent Szellem által túl áradó módon betölt titeket reménységgel. Lehet úgy élni, hogy bajok, nehézségek, akár kudarcok és problémák vesznek körül, te mégis boldog vagy, és be vagy töltve reménységgel. Hülyeségnek tűnik számodra? Az is, de mégis lehet így élni. Azt mondja a Filippi levél. Az Istennek a békessége, amely minden értelmet felülhalad. De azt jelenti, hogy a körülötted lévő emberek, munkatársak, barátok, rokonok nem értik, hogy miért vagy jól. Mi az oka annak, hogy te jól érzed magad? Hát nem is emberileg fölfogható, mert az örökkévaló Isten a reménységemnek a forrása. Ő az, aki betölt engem, és nem tudom, hogy fogok megszabadulni, de megfogok. Nem tudom, hogy fogja megoldani, de meg fogja oldani. Nem tudom, honnan fogom tudni kifizetni, de Isten majd gondoskodik rólunk. És betölti az életünket az ő szabadításával. Tudtok erre áment mondani? Két fontos kulcs, ami szerintem nagyon fontos még az Istennel való szoros kapcsolaton kívül ahhoz, hogy reménységgel telve legyen az életed. Ez nagyon fontos. Zsoltár 119:49. Emlékezzél meg szolgádnak adott igédről, amelyhez nekem reménységet adtál. Azt mondja Zsoltár író, hogy Isten az ő beszédéhez reménységet adott nekem. Vannak ígéreteid az Úrtól? Vannak ígéreteid Istentől, amiket olvastál az ő igéjében, és érezted, hogy ez szólt egyszer valamikor valakinek, és úgy is igaz, de igaz nekem. Igaz rám vonatkozóan, igaz a jövőmre, igaz a holnapomra. Vannak ilyen igéid? Azt mondja, a római levél, a hit a hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. Nem azáltal, hogy tudsz igeverseket kívülről, nem azáltal, hogy olvastál már Bibliát, hanem azáltal, hogy szólt hozzád Isten beszéde. Ha nem szól hozzád az Isten beszéde, nem épül a hited. Az ismereteid, a lexikális tudásod nem visznek előre. Az, amikor azt mondod, ezt Isten nekem mondta. Amikor elolvasod a Bibliában, hogy az oroszlánok szűkölködnek és éheznek, de akik az Urat félik, semmi jót nem nélkülöznek. És tudod, hogy ez igen szólt az Izrael népének, de ez az enyém. Mert én is az Urat félem. És nem érdekel, hogy milyen gazdasági időszak jön. Mert akik az Urat félik, semmi jót nem fognak nélkülözni. És ez a személyes ígéretem. És ezeken keresztül, az igéken keresztül épül föl a reménység a szívedbe. Hadd sarkítsam ki. A Bibliával való szoros személyes kapcsolat nélkül nem lesz a szívedben reménység. Nem lesz reménység. Egyszer olvastam egy nagyon érdekes történetet, hát ugye a magyar kiadásban Müller György, de hát George Müller, talán hallottatok az ő nevéről, egy fantasztikus szolgálója volt Istennek. A különlegessége az ő életének az volt, hogy több ezer árváról gondoskodott az árvaházaiban. Etette, itatta és nevelte őket. De hát akkor még nem volt pártunk és kormányunk se szociális háló, tehát nem állami támogatásból finanszírozta ezeket a dolgokat, sem pályázati pénzekből, szoros elszámolással, hanem adományokból. És Müller Györgynek volt egy olyan szokása, azóta se tudom fölfogni, hogy csinálta, hogy a szükségeiről soha senkinek nem beszélt. Nem hirdetett adakozást, nem mondta el, hogy hogy áll a költségvetés, egyedül csak Istennek. Mégis 4 vagy 5 ezer árvát tartott fent évtizedeken keresztül. Hogy csinálta? Hogy csinálta? Hogy támadt ez a hit az ő szívébe, hogy Isten majd gondoskodni fog róla? Kezembe került egy kis leírás, amiben arról beszél, hogy ő hogyan szokott Bibliát olvasni. Na hát mondom, na erre nagyon kíváncsi vagyok. Most már érdekel. És azt mondta, hogy úgy olvasom a Bibliát minden hajnalban, minden reggel, hogy kinyitom az Isten igéjét, elkezdem olvasni, haladok mindig sorról sorra, versről versre, elolvasok 4-5 verset, és megállok. És addig nem megyek tovább, amíg Isten nem szólt hozzám. Elolvasom még egyszer. Aztán imádkozom. Aztán gondolkodom. Aztán keresem az Urat. És nem megyek tovább addig, amíg Isten beszéde meg nem szólalt bennem. Nem ad Isten reménységet az ő igéhez, amíg nem szól, amíg nem elevenedik meg. Nem megyek tovább. Élő igékkel töltötte meg a szívét. Isten élő beszédével. Amire a Zsidó 4.16 azt mondja, behatol a szívnek, a léleknek és a szellemnek a különválasztásáig, a csontok mélyére. Megítéli a gondolatokat, különválasztja, ami jó, ami rossz. Akinek a személy előtt mindannyian mezítelenek és leplezetlenek vagyunk. Az Isten beszéde élő és ható. Reménységre van szükséged? Isten igére van szükséged. A reménység nem valami hókusz-pókusz által jön, nem valami nagyszerű lelki magatartás, hanem a Biblia olvasása által. Egyszerűen olvasod, nyitott szívvel, és meg akarod érteni, és Isten szól, és azt mondja a Zsoltáros, áldom az örökkévalót, aki reménységet adott nekem az ő beszédéhez. Tudod, minden egyes ige, ami ilyen módon elevenen szólt hozzád, be fog teljesedni az életedbe. Ezek az igék reménységet adnak. Ezek az igék azt bátorítják bele, hogy azt mondod, igen, várom a szabadítást, mert Isten ezt meg fogja nekem adni. Egy másik kulcs a reménységnek a forrása, az Isten népe. 52. Zsoltár. 10-11. De én olyan vagyok, mint a zöldelő olajfa Isten házában. Bízom Isten kegyelmében örökkön örökké. Áldalak téged örökké, hogy így tettél, és szentjeiddel együtt nevedben reménykedem, mert jó. Mit mond a Bibliában? Dávid. Azt mondja, együtt reménykedem az Isten nevében. Az ő népével. Nem tudom, hogy éreztétek-e már azt, lehet, hogy nyáron ez jól megragadható, az ember elutazik szabadságra, és most nem voltam 2 hétig a Gyülibben, 2 vasárnapot is kihagytam. Hoppá. Az ember szóval hol itt szolgáltam, hol ott szolgáltam, azt hittem, csak gyakorolni fogok, persze minden más történt velem. És ma mentem Gyülibe. De már 11 éves lányom azt mondta, de jó, hogy megyünk Gyülibe. Már úgy hiányzik. Érezted már azt, hogy jössz, bejössz, és akkor ránézel a többiekre, és olyan, hogy könnyebb az élet. Hogy kicsit úgy érzed, hogy jó, hát azért nagy baj nincsen. Itt vagyok a Gyülibe, itt vannak a barátaim, itt vannak a testvéreim, akikkel együtt harcoltunk, együtt imádkoztunk már. Majd csak megoldódik ez is. Majd csak Isten valamit fog tenni. Azt mondja a Biblia, hogy az ő szentjeivel együtt reménykedem, és ez jó. Ha szükséged van reménységre az életben, akkor kell, hogy együtt reménykedjél Isten népével. Kell együtt imádkoznunk, együtt keresnünk az Urat. Hogy legyenek olyanok, akikkel együtt imádkozunk azokért a szabadulásokért, amikkel várunk. Amikben bízunk. És azt mondja az Istennek a beszéde, hogy ez által a reménység növekszik az életünkben. Hogyha szoros kapcsolatot ápolsz Isten népével, a reménység szintet sose fog leesni, hanem állandóan növekedni és növekedni fog. Ez egy forrás az életünkben. És akkor egy nagyon fontos igeversről hagy beszéljek még nektek, a Róma 5 első 5 versétől. A reménység hoz stabilitást az életünkbe. Ez egy nagyon fontos leírás, azt gondolom, a Bibliában, úgyhogy nagyon figyeljetek, és értsük ezt meg együtt újra. Meg fogok állni közben, miközben olvasom, és egy pár szót szeretnék szólni. Most tehát Isten elfogadott bennünket hitünk alapján. Mi alapján fogadott el bennünket Isten? Mi alapján fogadott el bennünket Isten? Az alapján, amit tettünk? Hogy mennyit jártunk gyülibe? Mennyit olvastunk Bibliát? Mennyi jót tettünk? Mennyit szolgáltuk az Urat? Ki lehet érdemelni azt, hogy Isten elfogadjon bennünket? Próbáltad már? Nagyon gáz. Azt mondja a római levélben Pál, most tehát Isten elfogadott bennünket a hitünk alapján. Mekkora dolog ez? Ez az alap. Isten elfogadott bennünket. És ez nem kérdés, hogy én oda mehetek-e Istenhez. Nem kérdés, hogy bejutok-e a trónterembe, és az örökké való király előtt leborulva elmondhatom-e a kérésemet. Nem kérdés, hogy oda mehetek, mert azt mondja az Isten beszéde, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Azt mondja, hitünk alapján Isten elfogadott bennünket. Ez a kiinduló pont, hogy el vagyunk fogadva. Ez a kegyelem. És innen indulunk. Ez azért nagyon fontos, mert sokszor, amikor várjuk Isten szabadítását, fölmerülhet bennünk az a gondolat, kísértés, hogy nem is vagyunk arra méltók. És tudod, mit mondok? Igazad van. Tök gáz vagy. Nem érdemled meg, hogy Isten megszabadítson. Nem is ezért fog megszabadítani. Nem azért, mert te olyan jó voltál, szép voltál, ügyes voltál, okos voltál, eleget imádkoztál, eleget jártál gyülibe, elég jó dolgot tettél, hanem azért, mert bízol az örökkévaló Istenben, segítségül hívtad Jézus nevét az életedre nézve, megvallottad a bűneidet, és azt mondtad, vele akarsz élni, és azt mondta Isten, oké, elég. Elfogadtalak. Teljes jogú mennyei állampolgár vagy. Ez az alap. Innen indulunk. Milyen jó dolog ez, nem? Szoktam mondani, hogy ugye az emberi életben a legnagyobb félelem, ami az emberekkel szokott történni, amitől leginkább félünk, az maga a halál. És azt gondolják az emberek, a legrosszabb dolog, ami történhet velük, hogy meghalnak. De mi van velünk hívőkkel? Hívők és a halál témája. Mit mond Pál? Azt mondja Pál, annyira jó lenne már elmenni. Kívánva kívánok, elkötözni már innen. De én gondolom, hogy miattatok muszáj itt maradnom. És akkor jó, hát akkor maradok még egy kicsit. De hát nem jó szívvel. Mert ha tőlem kérdeznéd, mi lenne a jó? Az, hogy melyik a mennybe. Most kedves hívő testvéreim, ha az ember életben van egy nagy félelem, a legnagyobb félelem, a haláltól való félelem, mi hívők azt tudjuk mondani, a legrosszabb, ami történhet velünk, az a legjobb. A legrosszabb az történhet, hogy meghalunk. És a legjobb történt velünk. Mentünk a mennybe. Nem kell többet hétfő reggel fölkelni. És le se kell feküdni, nem lesz éjszaka. Ó, dicsőség az Úrnak. A legjobb dolog, ami történhet velünk, hogy menjünk a mennybe. Ez az alapunk. Innen indulunk, és innen építkezik tovább a római levél. Azt mondja, ezt lássátok, hogy innen indulunk. Ezért, Úrunk Jézus Krisztus által békességben élünk vele. Jézus által kaptunk szabad hozzáférést Isten kegyelméhez, amelyben élünk. Szabad hozzáférés Isten kegyelméhez. Mekkora dolog ez, mikor megvan a PIN kódod, és használhatod. Volt egy ilyen történet a dicsulik történetében, minden évben tök gáz az, hogy fizetjük ki a dicsulit, és minden évben Isten másképp szabadít meg. Volt egy év, amikor, lehet, hogy már meséltem ezt a történetet, bocsánat, de biztos van, akinek új, amikor hozták hozzám az adakozásba, találtak egy bankkártyát. Mondták, hogy hát mit kezdjünk ezzel a bankkártyával, hát gondolták, hogy de hát nem volt annyira ismerős a név sem, hát mondom, majd csak jelentkezik valaki, hát bedobni egy bankkártyát az adakozásba, PIN kód nélkül, ugye. Sokra nem megyünk vele, mert hogy egy sok milliós tartozás van azon a bankkártyán, és mire megyek én ezzel a bankkártyával? Egy vagy két nap múlva fölhívott a bankkártyának a tulajdonosa, és azt mondja, direkt dobtam be a bankkártyát. Hát talán olyan 10-12 évvel ezelőtt volt ez. Azt mondja, ez egy, nekem egy tartalék összeg van rajta, egy vállalkozó volt, azt mondja, 1 millió forint van rajta. Úgy gondoltam, hogy amikor vége van a dicsulinak, és van hiányotok, akkor 1 millió forintig tudtok élni ezzel. 10 évvel ezelőtt azért ez nem kis pénz volt, belegondoltok. És akkor a következő lenne a PIN kód. És azt mondta, hogy hát ha majd levettük az összeget, akkor azt kérné, hogy küldjen már vissza neki a bankkártyát. Hálás voltam Istennek, mert csak 300 000 forintra volt szükségük. Úgyhogy szépen bementem, működött a PIN kód. Levettük a pénzt, kifizettünk mindent, visszaküldtük a bankkártyát köszönő levél kíséretében, és hálások voltunk. Sose felejtem el ezt a történetet, és az ige azt mondja, Isten szabad hozzáférést ad nekünk az ő kegyelméhez. Van PIN kódod. És az ő kegyelme nem csak 1 millió forintig terjed. Sőt, az előbb említett Jeremiás ige azt mondja, minden reggel megújul. Azt szoktam mondani, újra töltik a bankszámlát. Hát költöttél róla, és megint újra ugyanannyi van rajta. Minden reggel visszatöltik. És ehhez Isten szabad hozzáférést adott az ő népének. Csak használnunk kell. Segítségül kell hívnunk az örökkévalót. Bíznunk kell benne, szeretnünk kell őt teljes szívből. Hát tudjátok, az Isten kegyelme azoknak az embereknek az életében működik, akik közel vannak Istenhez. Ezt néhányan félreértik, azt gondolják, hogy a kegyelem egy olyan dolog, amivel lehet játszani, majd úgyis Isten majd meg fogja adni. De erre rájöttem én a saját életemből. Tudjátok, van 4 fantasztikus gyerekem, akik nem mindig viselkednek fantasztikusan. És rájöttem, amire szerintem minden szülő hamar rájön, hogy a saját gyerekemmel másképp bánok. Amikor a saját gyerekemnek van baja, az én bajom is. Amikor elrontja, tudom, hogy én fogok menni helyrehozni. Amikor szükséget lát, tudom, hogy rám fog számítani, és bennem fog bízni. De miért? Mert a saját gyerekem benne van a családban. Hogy működik ez Isten királyságában? Ugyanígy. Milyen szorosan élsz, szoros kapcsolatban élsz Istennel, olyan mennyiségű kegyelem árad rád. Ha benn vagy a családba, ha te ott vagy a fiak között, a lányok között, apucinak tudod szólítani az örökkévalót, akkor tiéd minden kegyelem. Ha nem, azt se tudod, hogy van valamid. Azt se tudod, hogy számíthatsz is bármire. Mert Isten az ő kegyelmét, az ő hozzá közel állókban akarja megmutatni. Szükségünk van kegyelemre? Lépjünk közelebb Istenhez. Menjünk közelebb ő hozzá. Mert annál több kegyelemre számíthatunk az ő csodálatos tárházaiból. Azt mondja, szabad hozzáférést kaptunk Isten kegyelméhez, amelyben élünk. És örvendezünk annak, hogy reménységünk szerint részesülni fogunk Isten dicsőségében. Ez már a jövőről szól. Egy nap színről színre meglátjuk őt. De nem csak ennek örülünk, hanem a megpróbáltatásoknak is, amelyeket ki kell állnunk. Hát ez gáz. Hogy lehet örülni a megpróbáltatásoknak? Láttatok már ilyet? Hát most a feleségemről meséltem, aki mondta, hogy most lesz új autó. Hogy lehet örülni ennek? De azt mondja Pál, igenis. Ez az alap, hogy kiindulunk, Isten elfogadott bennünket. Látjuk, hogy teljes hozzáférést adott nekünk az ő kegyelméhez. És vár ránk az örök dicsőség. És nem csak ezeknek örülünk, hanem annak is, hogy megpróbáltatások történnek az életünkben. Jó reggelt! Tudsz örülni a problémáidnak? Meg kéne tanulni. Nem könnyű, nekem sem egy. Nem az én mondom, mert megoldottam. Ez nem könnyű dolog. De erre bátorít bennünket az ige. Miért? Annyira szeretem az igét. Azt mondja, a megpróbáltatásoknak is örülünk, amelyek ki kell állnunk. Ő is fölteszi a kérdést. Miért? Hát én is teszem. Azt mondja, mert tudjuk, hogy ezek türelmes kitartást fejlesztenek ki bennünk. A kitartás eredménye a kipróbált jellem. Abból pedig reménység származik, ez a reménység pedig soha nem fog csalódást okozni. Azt mondja, hogy a próbák türelmes kitartást fejlesztenek ki bennünk. Hát, én nem szeretek se kitartani, se türelmesnek lenni. Általában most gyorsan, azonnal. De Isten úgy gondolja, hogy ezt nekem meg kéne tanulni. De azt talán nem csak nekem, hanem mindannyiunknak. Azt mondja, meg akarom tanítani nektek, hogy türelmesen, kivárva a végét, kitartsatok teljes reménységbe. Sokszor a csalódások azért jönnek, mert úgy várjuk az Isten szabadítását, hogy így, és ekkor így történjen meg. Azt Isten nem úgy csinálja. Sajnos nem mondhatjuk meg neki, hogy mit csináljon. Csak várhatjuk, hogy ő megcsinálja. Ha már említettem a dicsulit, 15 év alatt 15 különféle módon fizettük ki a nyári dicsőítőiskolát. Sose ugyanúgy. És ez már a 6. körül elkezdett idegesíteni. Hogy lehet az? Ha már egyszer múltkor működött, úgy? Volt egyszer, hogy itt volt egy vállalkozó, és azt mondja, hogy kifizeti a végét. Csütörtök este kifizettük. Azt mondja, 1,5 milliót adakozik. Következő táborban vártam, mikor jön az a vállalkozó. És nem jött. Ott volt egy másik, aki ugyanígy egyszer megsegített. Láttam, most itt van. Semmi. És később beszéltünk egy fél év múlva, azt mondja, azt éreztem, hogy Isten azt mondja, nem nekem kell kifizetni. Miért? Hihetetlen, nem? Isten hogy mondhat ilyet? Persze kifizetünk másképp, és nem ő rajta keresztül. Isten más használt föl. Más megoldást. Volt olyan dicsuli, amit úgy fogalmazok, hogy az 500 forintosok és az 1000 forintosokból fizettünk ki. Egyik este majdnem 1 millió forintot adakozott össze a dicsuli 500-as és 1000-esekből. Tudod, mit jelent az? Hogy a gazdagok alig adakoztak. De akiknek az utolsó 1000-esük és 500-asuk volt, azt mind beleadták. És kifizettünk mindent. Mert abban az évben Isten ezt akarta megmutatni, hogy ilyen az ő dicsősége. És amikor csalódunk, akkor az van, hogy elvárjuk Istentől, hogy így cselekedjen, mert már múltból is így cselekedett, de meg kell tanulnunk, hogy Istennek számtalan lehetősége van, és amikor ő kiválasztja, hogy hogyan szabadít meg, abban ő ki is találja, hogy miért úgy szabadít meg. És nem úgy, ahogy mi gondoljuk, nem úgy, ahogy mi tervezzük el. Ezért akarja megtanítani nekünk, hogy fejlődjön a szívünkben a türelmes kitartás. Mert a türelmes kitartás, azt mondja ez a fordítás, kipróbált jellemet teremt. Ki az az ember, akinek kipróbált jelleme van? A Biblia szerint. Az, akit Isten elfogadott? Az, aki telve van reménységgel? Szabad hozzáférése van Isten kegyelméhez? Az, aki örül annak, hogy egy nap dicsőségbe fogadja az Úr, de annak is örül, hogy most próbatételek vannak az életében, és türelmesen kitart. Na, az egy kipróbált keresztény ember. És azért fontos erre a szintre eljutni, a kipróbáltságnak a szintjére, a kipróbált jellemű embernek a szintjére, mert azt mondja, ebből a kipróbáltságból reménység fakad. Hogy azt mondod, Nem tudom most, hogyan fog Isten megszabadítani, és nem is az érdekel, hogy hogyan, de abban biztos vagyok, hogy meg fog szabadítani. Teljes a reménységem. Lehet, hogy ti se tudjátok még, hogy mi lesz december 31 után, milyen nagyszerű új imaházatok lesz. De hát Isten már tudja. Az a jó, hogy lehet, hogy titeket váratlanul ért az információ, hogy az épület le lesz bontva, de ő már tudta. Előre tudta, sőt, hagyta is, mert azt gondolta, hogy van egy jobb hely a számotokra. El van készítve. Lehet, nem tudjuk még, hogy. Nem tudjuk még, milyen megoldással. De az örökkévaló Isten csodát fog tenni. Mert teljes szívünkből hiszünk benne, és segítségül hívjuk az ő nevét. Tudtok erre ámen mondani? Új remény, Gyüli. Halleluja. És azt mondja, akiben ez a reménység ott van, már a kipróbált, jelenből fakadó reménység, azt mondja, az nem fog csalódni. Mert az Istennek a Szent Szelleme kitöltetett mi ránk. És betölti a szívünket. És ez az élet azt eredményezi, az ember egy biztonsággal tekint a dolgokra. Amikor jönnek a hírek, a próbák, a nehézségek, amikre nem számoltunk, azt mondja az ember, nem tudom, hogy mi lesz, de Isten valami jót fog tartogatni a számunkra, mert azt mondta, jó lesz a vége. És bízunk benne. Még egy utolsó igeverset szeretnék mondani. Mindenki mondja, halleluja. Zsidó 6:19-20. Megint csak az egyszerű fordításból, mert annyira plasztikusan van megfogalmazva. Ez a reménység olyan a lelkünk számára, mint a csónak erős horgonya. Ez a remény horgony a mennyei templomban, a függöny mögött, a szentek szentjébe kapaszkodik meg, ott, ahová Jézus bement. Értünk ment be oda, hogy utat készítsen a számunkra, hiszen mindörökké Jézus lett a főpap, Melkisédek rendje szerint. Azt mondja az Istennek a beszéde, hogy az életünk olyan, mint egy csónak, ami hánykolódik a vizen. Hány dal is költemény szól erről. De van horgonyunk, amivel minden vihar és minden nehézség idejében kiköthetjük és lehorgonyozhatjuk az életünket. Na de ez a horgony, amiről itt beszél, sőt az egyszerű fordítás így is fogalmaz, hogy reményhorgony, ez nem a vízbe, nem a problémákba, nem a körülményekbe van kivetve, hanem a mennyei szentek szentjébe van kivetve. Azon a napon, amikor a názareti Jézus Krisztust megfeszítették, azt olvassuk a Bibliában, hogy a Golgotai kereszt idején elsötétedett a föld fölött az ég. És a templom kárpitja a tetejétől az aljáig ketté hasadt. Szimbolikus döntés volt ez Isten részéről, mert abban a templomban már rég nem volt szentek szentje. Nem volt láda. De Isten szerette volna, még a farizeusok is észrevegyék, hogy valami megváltozott. Hogy a szentek szentje, amely el volt zárva az ő népétől, amely el volt zárva tőlünk, az Isten teljes kincsestára, az ő teljes jelenléte, az ő fantasztikus közelsége nincs elzárva tőlünk. Mert Jézus a Golgotai kereszten, a testében kifizette annak az árát, hogy beléphessünk. És ez az ige azt mondja, nem csak beléphetünk, hanem az egész földi életünket lehorgonyozhatjuk a szentek szentjébe, az Isten teljes és tökéletes jelenlétébe. Oda van kikötve az életünk. Ezért bármilyen vihar jön, bármilyen szél támad, bármekkorák is a hullámok, mi már a szentek szentjébe vagyunk kikötve az örökkévaló Istenhez. És tudjátok, mi a természete a viharoknak? Ahogy jöttek, úgy el is fognak menni. Egy vihar sem tartott még örökké. Minden vihar elmegy. És utána csendes lesz a víz. Ezért a legfontosabb nem az, hogy van-e vihar, hanem az, hogy a lelkünknek ez a horgonya ki van-e vetve az örökkévaló Isten jelenlétében. Ha igen, akkor ez a reménység megtart bennünket minden időben. Jó időben, rossz időben, győzelmekben, kudarcokban, nehézségekben és hatalmas békességben is Isten kegyelme és az ő ereje meg tud tartani. Tudtok erre áment mondani? Amen. Gyertek, álljunk fel és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, hálásak vagyunk neked kegyelmedért, szeretetedért és jóságodért. Köszönjük neked, Uram, hogy velünk vagy. Bízunk benned. Bízunk abban, amit elkészítettél a számunkra. Imádkozom most, Uram, az én drága testvéreimért. Hagy íródjon be mindannyiunknak a szívében az, hogy egy jó jövőt tartogatsz a számunkra. Egy kívánatos véged, egy reményteljes jövőt. Köszönöm neked, Uram, hogy adsz nekünk ehhez kulcsot, kulcsokat, amelyekkel ez a reménység nőhet a mi szívünkben. És imádkozom, Uram, azokért, akik most különösen nehéz időszakon mennek keresztül, Isten kegyelme könyörüljön rajtatok. Töltse be a szíveteket reménységgel, és már erőre örvendjetek az Úrban, aki hatalmasan fog cselekedni. És eljön az a nap, amikor majd így szóltok, hatalmasan cselekedett velünk az Úr. Uram, imádkozom ennek a gyülekezetnek a jövőjéért is, imádkozom, Uram, a gyülekezeti ház kérdésért is. Köszönöm, Uram, hogy nálad ez el van már készítve, és imádkozom, hogy amint megvan a mennyben, úgy legyen meg itt a földön is. Jöjjön el, és nyilvánuljon meg az Istentől jövő megoldás, és egy nagyszerű jövőt készíts el az én testvéreim számára. Köszönöm, Uram, hogy ezt meg is fogod tenni. Jézus Krisztus hatalmas nevében. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak.